Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés legfrissebb száma Borsos Attilával és Ágai Kisandrással. És kezdjük ezt a mai beszélgetést, Attila, hogyha egyet értesz annak a hosszú interjúnak, mondjuk úgy, hogy a kivesézésével, ami a Nemzeti Sport Online-on volt olvasható, és Mihály Widererrel készítette a szaklap. Ugye Widerer úr régebben a főtitkára volt az Európai Szövetségnek, most már egy ideje az elnöke, és érintettek azt gondolom, hogy minden fontos kérdést egyébként, amiről már mi is sokat beszélgettünk. Talán számomra a legérdekesebb része, hogy akkor kezdjük ezzel, az volt az interjúnak, hogy Widerer elképzelhetetlennek tartja azt, hogy nézők nélkül rendezzenek majd Final Four-okat, hiszen ugye mindkét Final Four mellett letette a voksát az EHF. Ez a férfiak esetében én azt gondolom, hogy teljesen érthető, vagy legalábbis ma, május, mit tudom én, hanyadikán, 11-én, ez logikusnak tűnik, hogy majd december végén ez már talán nem lesz probléma, de hogy ez a női Final Four az nagyon közelinek tűnik. Ugye szeptember eleje most a céldátum, van egy B-terv október eleje, de hát jelen állás szerint ugye október, tehát augusztus 15-ig semmilyen úgynevezett tömegrendezvény nem lehet Magyarországon. Utána egyből el tudod képzelni, hogy beengednek is ezer embert összezsúfolódni a csarnokba?
Őszintén szóval én nem nagyon tudom elképzelni a jelenlegi helyzetben, hogy szeptemberben mondjuk egy teltházas Papp László arénát láthassunk. Ugye hallunk olyanokat, különösen a futball bajnokságokkal kapcsolatban, hogy ilyen korlátozott nézőszámmal a foci stadionokba beengednek majd embereket, tehát ott megvalósítható nyilván egy 60 ezeres futball stadionba, ha bemegy 10-20 ezer ember, azokat tudják úgy egymástól távol tartani adott esetben, hogy csökkentsék az érintkezésnek a veszélyét, de egy sportcsarnokban ezt nehezen látom. Meg azt is nehezen látom, hogy mondjuk a 8000 vagy 9000 néző helyett mondjuk 2000 legyen. De hát lehet, hogy aztán ez is megvalósítható. Minden esetre én, amikor azt hallottam, hogy ezt a dátumot tűzték ki a budapesti Final Four-ra, mármint a szeptember elejét, vagy most nem is tudom, hogy melyik a végső dátum a jelenlegi lebonyolításnak. A nőinél, igen.
Szeptember elején.
Szeptember, igen. Én arra gondoltam, hogy az igen, hogy az zárt kapus lesz, vagy legalábbis nagyon korlátozott nézőszámmal. Most, hogyha erre azt mondja Widerer úr, hogy ez így nem lesz megrendezhető, hát azon nagyon meglepődnék, mert akkor valószínűleg nem lesz.
Én nem nagyon értem. Sok-sok olyan válasz van, amit nem nagyon értek, mert itt se értem, hogy ő azt mondja, hogy semmiképpen nem szeretne nézők nélkül, na de ha akkor Magyarországon még ilyen korlátozás lesz, akkor nem nagyon lesz választás. Tehát, de azt se szeretné, hogy ne legyen, mert azt meg ugye a főszponzor meg a tévé közvetítések miatt nem lehet, úgyhogy ez egy érdekes helyzet. A
szerintem még egy mondatra visszatérve erre, hogy ugye láttuk a Widerernek a kommunikációjában a vírus helyzet kialakulása óta, hogy hát azért mindig az adott pillanathoz képest mond dolgokat, és aztán az gyökeresen is tud változni. Én azt hiszem, hogy most is azt a taktikát követi, hogy jelenlegi állás szerint azt gondolja, hogy zárt kapussal nem érdemes megrendezni, de majd egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, ha úgy néz ki, hogy hát ha nem lehet nézőkkel megrendezni a tornát, akkor megrendezik majd zárt kapusan, tehát ez még abszolút változhat. Az minden esetre látszik, hogy eltökélt szándékuk az EHF-nél, hogy a női és a férfi Final Four-t a hatodik haszakad megrendezik.
Igen. Na, ez pont nem így van a női EHF kupa esetében, és ez a legérdekesebb kérdés válasz ebben az interjúban. Tudnélik, az újságíró teljes joggal fölteszi a kérdést, hogy hát, hogyha van Final Four, akkor miért nincs EHF kupa négyes döntő. Erre a válasz a következő, szó szerint idézem. A dátumokkal kapcsolatos összetett megbeszélések után úgy döntöttünk, hogy töröljük, igen, nem csak a női, a férfi EHF kupa berlini négyes döntőjét, és ezzel párhuzamosan arról is határoztunk, hogy a nők sorozatát sem folytatjuk. Ennek eredményeként csak férfi és női bajnokok ligáját tervezünk befejezni. Egy baj van, Widerer úr, hogy miért? Tehát a tény nagyjából tudjuk. De ebben az égvilágon semmi logika nincs.
Igen, hát ez, azt hiszem, hogy itt bebizonyította Mikael Widerre, hogy miért őt választották az EHF elnökének. Mert tehát arra a kérdésre, hogy ha van bajnokok ligája Final Four, akkor miért nincs EHF kupa Final Four? Erre a válasz az, hogy mert így döntöttünk.
Igen,
igen. Úgyhogy ez tényleg nem nagyon megvan magyarázható, mert hogyha az időpontokat a férfi és a női bajnokok ligája döntőjére, négyes döntőjére össze lehetett rakni, akkor nem értem, hogy az EHF kupában miért nem. Én tudom, hogy mi a magyarázat, igen, hogy ez nem annyira fontos.
Meg a hallgatóknak is, mert azért, bár nyilván, hogy nincs a bölcsekköve a zsebünkben, de elég logikusnak tűnik, hogy egy, az EHF kupának nincs névadó szponzora, kettő, az EHF kupa négyes döntőjére még egy darab jegyet sem adtak el, tehát mondjuk vissza sem kéne fizetni semmit adott esetben, ha törölnék. Szerintem ezek a döntőérvek. Őszintén szóval nem nagyon értem, hogy ezt miért nem lehet elmondani egyébként, mert szerintem ez egy érv, ez egy válasz. Pénzből él a szövetség is, meg mindenki. Mindenki tudja, hogy ez egy biznisz. Én nem hiszem, hogy ez nagyon kiverné a biztosítékot.
Igen, hát ugye itt a női, végülis a női EHF kupa négyes döntője az, ami igazából érthetetlen, hogy miért marad el, hiszen ott már megvan a négy csapat. Tehát ez az egyetlen olyan kupa, ahol nem kéne avval foglalkozni, hogy nyolcad döntőt játszani, meg negyed döntőt játszani, meg befejezni a csoportmeccseket, ugye, mint a férfi EHF kupába, hanem ott áll az a négy csapat, akivel ezt le lehetne játszani, és azt gondolom, hogy mind a Siófok, mind az Odense például simán bevállalná, hogy megrendezi ezt a tornát.
De az teljesen nyilvánvaló az EHF döntéseiből, hogy a szakmai érvek, azok, hát hogy is mondjam, csak nincsenek a sor elején, amikor döntéseket hoznak, vagy az indokok, hanem itt azért kőkemény üzleti alapon születnek a döntések. És itt jön az én kérdésem, hogy azért emlékezzünk csak vissza tavaly, amikor még szó sem volt semmiféle járványról, ugye már akkor fellázadtak a játékosok, hogy túl vannak terhelve. Volt ez a mozgalom, meg jött mindenféle videó, rengeteg nyilatkozat, és azért nagyon komoly kis névsor gyűlt össze, hogy ki mindenki állt e kezdeményezés mögött. Nem gondolod azt, hogy most így, hogy mondjuk ez a háromszorosa lesz ez a terhelés, vagy a kétszerese az idei, hogy most még keményebben esetleg oda tehetik magukat a játékosok, és milyen erejük lehet akkor, hogyha esetleg komolyan össze tudnak fogni? Azért teniszben láttuk, hogy azért ezzel, jó, az egy egyéni sportág, de azért ezzel lehet úszás, hosszú katinka. Tehát azért nem tudom, meddig lehet feszíteni a húrt a játékosokkal szemben.
Én azt hiszem, hogy azokat a példákat, amiket mondtál, azzal nem lehet nagyon összehasonlítani, mert a teniszben és az úszásban is ugye nem arról volt szó, hogy kevesebbet ússzunk, vagy kevesebbet teniszezzünk, hanem hogy több pénzért. Tehát abban a játékosoknak elég nagy az ereje, hogy azt mondják, hogy ha mi elmegyünk játszani, akkor azt jobban meg kell fizetni, illetve az úszóknál, hogyha mi elmegyünk egy világkupára, vagy két világkupára, abból szeretnénk több pénzt kapni. De olyan kezdeményezést a különböző, különösen ezekben a sportágakban, amelyik arra irányult van, hogy kevesebb verseny legyen, és ez el lett fogadva.
Pillanat, értem, amit...
Értem, még
Igen, abszolút, értem, amit mondasz, csak én azt kérdezem, hogy alapvetően attól függetlenül, hogy most mi a célja, ha meg lenne egy markáns összefogás, mit tudom én, 10-15 top csapat között, vagy olyan játékosok között, akik abszolút világsztárok, és ezek tényleg beleállnának ebbe, akkor mennyire kerülhetne kényelmetlen helyzetbe az EHF? Hogyha azt mondaná, hogy hát gyerekek, nem játszunk. Hát ad abszurdum, elmehet egy ilyen szintig a dolog, akkor azt mondja, te kiírhatod, hogy játszunk, mi meg nem játszunk. Az egy elég komoly padhelyzet lenne azért.
Igen, hát itt ugye az élkluboknak, különösen a férfiaknál volt már egy olyan kísérlete az elmúlt időszakban, ahol kvázi megfenyegették az EHF-et, hogyha nem úgy történnek a dolgok a Bajnokok Ligája szervezésével kapcsolatban, ahogy a nagy klubok ezt szeretnék, akkor egyszerűen fogják magukat, és saját maguk által egy partnerrel, nyilván egy marketing partnerrel megszerveznek egy új BL-t. Hasonlóan egyébként, mint a kosárlabdában történt. És akkor azért ugye egymásnak feszültek az erők, és végül is megegyezés született, hogy majd marad a jelenlegi mondjuk brand alatt a BL némi átszervezéssel. És ezen belül az, hogy kevesebb mérkőzés legyen, az akkor sem volt igazán kérdéses. A kérdés a klubok és az EHF között mindig ott feszül, hogy a bevételek, amiket generál ez a verseny, azok hogyan legyenek elosztva. Nyilván a klubok azt szeretnék, hogy minél több pénz visszajöjjön a szereplőkhöz. Az EHF meg mint tutora ennek a versenysorozatnak szeretné nyilván a pénzeket azért magánál tartani, illetve hát beleszólni abba, hogy mi hogy van. És ezen belül a játékosoknak az összefogása az nagyon jó lenne, de számtalan más dologban is. Tehát itt jó, azt hiszem, hogy
Maradjunk egy konkrét példánál. Értem, hogy maradjunk egy konkrét példánál. Férfi Final Four, december vége, karácsony és szilveszter, 27-28, ha jó, de lehet, hogy 28-29, most mindjárt megnézem. Két ünnep között. Férfi Európa-bajnokság jövőre, ugye, január közepe. Borzalmasan kevés az idő a kettő között. Kettő hét összesen, meg még ugye egy szilveszter. Én simán el tudom képzelni, hogy néhány játékos, elég sokan lesznek itt és ott érdekeltek, azt mondják, hogy ez ne, vagy ez szakmailag ez nem óriási gáz szerinted, hogy gyakorlatilag a Final Four-ról egyből zuhannak majd a válogatott összetartásra ezek a játékosok?
Hát ez nyilván ez nagyon nehéz, és túlfeszíti a játékosoknak a teljesítő képességét. De hát azért ugye a két verseny nem lehet összehasonlítani.
26-27, bocsánat, december 26-27, igen.
Mert a Final Four-ba ugye kettő meccset kell játszani, annak a nehézségét az adja, hogy egymás utáni napon, de azért azt ki lehet pihenni egy pár nap alatt. Az Európa-bajnoksága sokkal nagyobb terhelést jelent, hiszen ott 7-8, akár 9 mérkőzést kell lejátszani két hét alatt. Most a problémát ugye az jelenti, hogy a válogatott, egy országnak a válogatott, ha melyik részt vesz egy Európa-bajnokságon vagy egy világbajnokságon, azért az nem csak BL játékosokból áll. És egyébként is, ugye egy szövetség számára a válogatott csapat az nem a BL függvénye. Tehát, hogyha lehet az, hogy egy-két sztár azt mondja, hogy én nem fogok ezen az EB-n játszani, de az nem igazán az EB-nek fog fájni, hanem mondjuk a magyar válogatottnak, vagy a német válogatottnak, vagy a francia válogatottnak, amelyikbe adott esetben az a sztárjátékos nem fog a pályára lépni. A klubjával ezt meg aztán egyáltalán meg se teheti, mert mondjuk nyilván a Veszprémnek bármelyik játékos azt mondja, hogy hát én fáradt vagyok, inkább az EB-n játszom, akkor azért hamar megkapja a munkatörvényt. Tehát nincs azért olyan nagy mozgástér ebbe, és hát tudomásul kell venni, hogy tényleg ebből élnek a játékosok, a pénz onnan származik, hogy ezek a csúcs versenyek megrendezésre kerülnek, televíziós jogdíjak, etc., ahonnan a bevételek megvannak. Tehát nincs ebben nagy mozgástér, annyit tud a játékos mondani,
hogy nem játszik.
Én lemondom a vállalatodba ezt a tornát.
Hát igen, csak azért tavaly úgy láttuk, hogy mondom, amikor még szó se volt semmiféle járványról, hogy azért nagyon komoly nevek álltak, rengeteg francia játékos, a Neagu, és még sorolhatnám egy ilyen kezdeményezés mögé. Most abszolút eszkalálódott a helyzet azóta, tehát ha tényleg sztárjátékosok mondanák azt, hogy bocs, VB egyébként, ugye Egyiptomban lesz 21-ben, januárban világbajnokság, tehát ha tényleg sztárjátékosok mondanák azt, hogy már pedig így nem, akkor borzasztó kellemetlen helyzetbe kerülne. Bár az nem is, egyébként most azt mondom, hogy az nem is EHF, hanem az IHF rendezvény. Most,
igen.
Na ez még egy újabb kérdést vet föl, ugye, hogy az egyik a Nemzetközi Szövetség rendezvénye, a másik meg az Európai Szövetségé. Amúgy is imádják egymást, tehát ez azért jó.
Igen, de tehát én azt hiszem, hogy a játékosoknak a tiltakozása, vagy az ellenállása nagyjából idáig tart, itt hogy
fog merülni,
fölteszik a Facebookra, hogy hát ez már sok, és hagyjanak minket békén. De azért, amikor azt mondják, hogy jó, hát akkor gyere, megy a horvát válogatott mondjuk a világbajnokságra, és akkor a Dúvnyák nem fogja azt mondani, hogy nem megyek, mert onnantól kezdve viszont a saját nemzete előtt lesz egy olyan hát játékos, aki cserbe hagyja a csapatát.
Jó, igazad
tehát
van,
ez egy csapda helyzet, nem nagyon tudnak belőle kilépni.
Jó, igazad van, de, és ne adja Isten, hogy igazam legyen, de ha Domagoj Dúvnyák megsérül mondjuk a második meccsen az egyiptomi világbajnokságon, és ez emiatt nem játszhat aztán majd mondjuk a BL sorozatban mondjuk tavasszal, na abból viszont hatalmas cirkusz.
Hát ebből már rengeteg cirkusz volt az elmúlt évszázadban, hogy úgy mondjam, már az én időmben is ebből cirkusz volt, mert ugye a kluboknál természetesen azt mondják, hogy Domagoj, hát fáradt vagy? Hát ne menjél a válogatottba. Gyere, itt pihenhetsz legalább a VB alatt, szépen mindent a rendelkezésedre áll, adunk, hogy kipihenjed magad, hogy rendbe hozzuk a sérüléseidet. Én ezt tudom, és azt hiszem, hogy a nagyon sok jelenleg is volt válogatott játékos, elmondhatja, hogy a klubok azok abszolút nem rajonganak a világversenyekért, a válogatott világversenyekért, sőt, mindegyik edző meg klubvezető retteg, hogy a sztárjátékos majd lefér. Ugye a másik oldalon pedig azt is tudomásul kell venni, hogy azért a kézilabda biznisznek azért a motorja az az Európa-bajnokság, a világbajnokság, az olimpia. Még akkor is, hogyha a BL meg a bajnokságok nagyon fontos versenyek, de azért valójában egy országot, meg egy sport szerető publikumot azért a válogatott versenyek és az válogatott csapatnak az eredményei mozgatnak meg. Tehát én a megoldást csak abban látom, hogy különösen a kluboknál olyan széles játékos keretet kell kialakítani egy-egy BL-ben nagy terhelés alatt levő klubnak, hogy egyszerűen tudják úgy forgatni a játékosaikat, hogy ne lugozodjanak ki. És a válogatottban is, a válogatott edzőknek is ezt tudomásul kell vennie, hogy egy sztárjátékost soha nem játszhat végig 7-8 meccset két hét alatt, hanem úgy kell játszani, hogy mindenki megfelelő terhelést kapjon, és ne legyen kilugozva egy-egy ember. Persze ez könnyű mondani, és amikor én vagyok a norvég állatot edzője, akkor nem fogom azt mondani a Sander Sagosennek, hogy te pihenjél már egy kicsit, és addig meg elvesztjük a meccset
és ugyanez fordítva,
a horvátok ellen. Tehát ez ilyen dolog.
A Final Four-ba se fogják azt mondani a Sander Sagosennek a Kielben majd, hogy figyelj, öcsi, játszál csak negyed órával kevesebbet, mert nagyon lúgozott.
Igen, igen, viszont Sander Sagosen a világ egyik legjobban fizetett játékosa, ez is hozzátartozom. Tehát. És azért az sosem szabad ezeknél a vitáknál elfelejteni, hogy ha ritkítjuk a mérkőzéseket, akkor azért az azt is jelenti, mondjuk a nemzeti bajnokság szintjén, hogy azok a játékosok, akik viszont nem tartoznak a top-top játékosok közé, azok pedig akkor nem fognak eleget játszani, és nem fognak elég pénzt keresni, és nem lesz megfelelő a versenyprogramjuk. Tehát itt azért nem lehet csak abba gondolkodni, hogy van a világon mondjuk 30-40 olyan játékos, aki túl van terhelve, mert a másik, mit tudom én, hány százezer professzionális kézilabda játékos, azoknak is megvannak az érdekeik.
Igen, hát ez nehéz összehangolni, és ha már összehangolás, ezzel zárhatjuk is ezt a témát. Azért őszintén meg lennék lepve egyébként, hogyha az EHF és az IHF egyeztetett volna itt a dátumok közelsége kapcsán, hogy ti fiúk, ti mit szóltok ahhoz, hogy két héttel a VB előtt mi majd csinálunk egy Final Four-t lefogadom, hogy a Facebookon olvasták el Mustafájék, hogy hoppá, fájt. Lesz Final Four.
Nem valószínű, hogy ezt túlbeszélték volna, de nekem egy picit az is túlzásnak tűnik, amit a Widerer úr mondott, hogy minden döntésnél kétszer is kihangsúlyozta, hogy ezt megbeszélték a klubokkal, meg a nemzeti szövetségekkel, meg a játékosokkal. Nem tudom, hogy kikkel beszélték meg.
Hát ez szerintem úgy történt, hogy azok úgy meghallgatták és tudomásul vették.
Vagy mondták, hogy nem, de nem baj.
Még igen.
Tehát ha beszéltek mondjuk a Fodor Jánossal, akkor nem valószínű, hogy azt mondta, hogy nem lesz Final Four, de elfupál, nem baj.
Így van. Na jó, térjünk rá a másik napirendi pontunkra, ami ugye a személyes érintettséged miatt kényes, de azért nem kerülhetjük meg, úgyhogy tényleg inkább most tényleg arra kérlek, hogy próbálj meg kívül helyezkedni a saját szerepeden, mert ez egy elég furcsa és rossz irányba tartó történet, ez az érdi polgármester, érdi kézilabda és érdi polgármester boxmeccse, mert ugye most a legutóbbi fejlemény az, hogy a polgármester úr gondolt egyet, és akkor szépen kiírta a Facebookra, hogy kinek mennyi a fizetése a szakmai stáb közül, ami most tényleg hagyjuk ennek a nagyságrendjét, mert nem akarok belemenni amúgy sem, mert nem. De tényleg ez jogi kérdés, én azt gondolom, hogy most túl az etikain, hogy ez belefér egy élő szerződésnél, de jogilag ilyet lehet csinálni?
Hát ez tényleg egy jogi kérdés, ahogy mondtad. Nyilván, hogyha a polgármester úgy gondolta, hogy ezt ő kiteheti, ő azt hiszi, vagy azt gondolja, hogy lehet ilyet csinálni. Mi azt gondoljuk, hogy a jelenlegi magyar törvények szerint nem lehet, de hát ezt majd el fogja dönteni egyrészt a Nemzeti Adatvédelmi és Információs, nem tudom én milyen hivatal, aki ebben az ügyben illetékes, illetve adott esetben majd a bíróság.
Bocsánat, Edina nem közalkalmazott, meg az edzők nem közalkalmazottak Magyarországon.
Hát persze.
Tehát ezek magány szerződések, gondolom, amivel üzleti titoknak minősülnek a benne lévő összegek, legalábbis logikusan gondolkodnak.
Hát így van. Ugye a polgármester úr arra hivatkozik, hogy a klubba ő szerinte közpénzek kerülnek be, és ebből kifolyólag lehet ezt nyilvánosságra hozni, de ennek a történetnek egyébként, tehát egy olyan elvi kérdés, és azért is érdemes a végére járni, tehát most itt nem arról van szó, hogy ennyi a fizetése. Aki benne van a magyar kézilabdázásban, az tudja, hogy milyen fizetések vannak, és nem lepődik meg ezeken a számokon. A kérdés az, hogy innentől kezdve, hogyha ez így van, ahogy a polgármester úgy gondolja, akkor holnaptól nagyjából az összes játékosnak, az összes edzőnek, az a klub összes alkalmazottjának a bérét azt ki kell tenni az internetre, ami Svédországban vagy Dániában elég természetesnek tűnhet, Magyarországon nem az, és azon kívül, hogy egy ilyen erősen, tehát a konkurenciának a jelenléte az nagyon erős a magyar kézilabdában a klubok között, tehát az a tény, hogy megismerhetik egymás fizetéseit a játékosok és a másik klubnak a játékosai meg edzői, ez rendkívüli módon fölboríthat üzleti kapcsolatokat, hiszen joggal mondhatja aztán a másik játékos, hogy hoppá, te ennyit keresel, akkor én miért nem. Az egyik edző, hogy hát a másik klubban ennyit keresnek, akkor én miért nem annyit. Tehát ez egy olyan folyamatot indíthat el a professzionális sportban Magyarországon, ami eddig nem volt jellemző. Én szerintem meg kell várni, hogy mi lesz az állásfoglalása az illetékes szerveknek, és ha a polgármesternek igaza van, akkor innentől kezdve szerintem úgy kell kezdenie a következő évet, hogy az új csapatának, meg az új edzőjének, az új ügyvezetőjének, az új gyúrójának és mindenféle alkalmazottjának a bérét ki kell tenni a klub honlapjára, mert akkor ez így logikus, és valószínűleg akkor ezt a többi klubnak is meg kell tenni. Ha viszont a jogszabály értelmezés után azt mondja a bíróság, hogy ez jogtalan volt, akkor annak vállalnia kell a következményeit, hogy egy polgármester, aki tulajdonképpen arra esküdött fel, hogy a törvényeket tiszteletbe tartja, az milyen módon nyilatkozhat meg úgy, hogy ezeket a szabályokat megszegi, és ebben milyen példát mutat mondjuk az állampolgároknak.
Hát nagyon kíváncsi leszek a folytatásra. Egyébként hivatalos értesítés azóta sem jött a szerződésbontásról?
Tudtam, hát, hogy nem. Aha. Igen, még nem.
Tehát hivatalosan még mindig Szabó Edina az érdemzője.
Az én legjobb tudomásom szerint, igen, de hát változhat meg a dolgok.
Nagyon
meg.
Vicces a helyzet. Na és akkor szenteljünk még néhány percet ennek a nagyon-nagyon hosszú nyári szünetnek. Ugye legutóbb pont, amikor beszéltünk, utána pár órával döntött az MKS arról, hogy szeptember elején 6-án indul a bajnokság. Ugye mi azt vizionáltuk, hogy esetleg lehetne előbb kezdeni, nem kezdenek előbb, így viszont elképesztően hosszú az idő. Közben már ugye csináltunk egy kézivezérlés extrát Ábrok Zsolttal, a Debrecenek ügyvezetőjével. Ő elmondta, hogy ők úgy oldják meg ezt a problémát, hogy most edzegetnek egy kicsit, hogy egy picit visszaszokjanak a labdához a játékosok, aztán mindenki mehet a második nyári szünetre, mert már idén már volt egy, és akkor július elején elkezdik a felkészülést, és akkor nagyjából kijön a menetrend. Nem nagyon lehet ennél jobbat kitalálni, nem?
Hát ez a legegyszerűbb olyan értelemben, hogy nem kell nagyon sokat újítani a szokásokon, hanem...
Bocsánat, csak még az jutott eszembe, hogy plusz még, ugye a legtöbb játékosnak június 30-áig szól a szerződése a klubjával. Igen. Tehát most hova edzeted a játékost? Ez még egy érdekes kérdés egyébként. Aki tudja, hogy elmegy már A klubból B-be, az biztos, hogy nem fog az A-ban még edzeni, vagy hát nem biztos, de abban semmi gagy, igen, de hát abban...
Igen, ez úgy szokott zajlani, hogyha normális viszony van a klubok és az edzők között, akkor megengedik, hogy az a játékos, aki a következő szezonban már a másik klubban lesz, akkor az mondjuk a júniusi időszakban már ott tud edzeni. Erre sok példát lehet látni. Aztán van olyan klub, amelyik azt mondja, hogy mondjuk mérges a játékos, hogy elmegy tőle, és azért ezt nem engedélyezi. Egyébként a szeptember 6 az picit engem is meglepett, mert nem, hogy előbbre hozták a bajnokság kezdetet, de végül is még egy héttel el is tolták ahhoz képest, ahogy általában szokott kezdődni. Úgyhogy tényleg nem élt a lehetőséggel az MKS, hogy egy kicsit széljelebb húzza a szezont, és talán a játékosoknak a terhelését így mondjuk időben a mérkőzéseket egymástól messzebb játsszák. Nyilván megvan az oka ennek is. Az biztos, hogy most érdemes elkezdeni edzeni, mert nem mindegy, hogy a játékosok a szünetre milyen állapotba mennek, és hogyha most tudnak olyan munkát végezni közösen egy hónapig legalább, amelyik lehetőséget ad arra, hogy olyan dolgokat csináljanak, amit egyébként nem nagyon tudnak a szezon közben, mert általában minden edző ugye azt mondja, hogy soha semmire nincs ideje, tehát itt azért ezt hasznosan el lehet tölteni, de mondjuk azért az ott van, hogy mögötte megint lesz egy szünet, tehát ez nem egy könnyű helyzet, és ami még, amire visszatérnék még ugye a debreceni elnökkel, amikor beszélgettünk, akkor szó volt róla, hogy az Európa Kupa nevezés mikor van. Most az EHF kihozott egy döntést, hogy június 13-án, ha jól emlékszem, le kell adni a BR-re és az EHF kupára nehezéseket. Tehát sokkal előrébb hozták, mint általában szokták ezt kérni, aminek nyilván az az oka, hogy tisztán lássanak, hogy kik azok a klubok, vagy melyik klubok tudnak elindulni, melyek esetleg nem, és a nemzeti szövetségeket is egy picit presszió alá tegyék, hogy ezeket a kérdéseket minél hamarabb eldöntsék. Ugye nem nagyon lehet már várni akkor például az MKS oldalán se, hogy végül is például a BL-be a szabadkártyát a Ferencvárosnak, vagy adott esetben a Siófoknak kérik. Úgyhogy hamarabb választ kapunk azokra a kérdésekre, hogy az Európa Kupában kik és hogyan fognak indulni. Ugye ez a Debrecen esetében azért merült föl, mert a jelenlegi állás szerint nekik nincs kvótájuk, csak hogyha kapnak az EHF-től egy szabad kártyát.
Így van, így van. Vagy hogy azért nem vállalja mondjuk a...
Igen, hát azt nem lehet tudni, hogy azértnek lesz-e addigra a csapata, meg milyen, hogy meg milyen. Akarnak egyáltalán EHF-kupába indulni, vagy sem.
Ez az.
Hát biztos most már vannak ott emberek, akik ezt szakmailag megalapozottan végig tudják gondolni.
Valóban gyönyörű végszó volt itt a kézivezérlés végére. Attila, köszi, nektek pedig a figyelmet köszönjük, és ha már a válaszoknál tartunk, akkor várjuk a Magyar Kézilabda Szövetség válaszát is, mert szeretnénk, hogyha a következő kézivezérlés extrában az MKS valamelyik prominens vezetője beszélgetne velünk, reméljük, hogy ez így is lesz, és akkor hétvégén így folytatjuk majd a kézivezérlés extrában. Mára ennyi volt a kézivezérlés, köszönjük, hogy hallgatotok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.